Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat! Önök az elkövetkezendő percekben itt a Muravidéki Magyar Rádióban a Kertész Válaszol című adásunkat hallják. Kertészünk, Salamon János pedig, ahogy kell, itt van a stúdióban, és várja, hogy milyen kérdésekkel fogják őt, mondjuk úgy, hogy bombázni a kedves hallgatók a mai adásban, hiszen a műsor élő adás, így önöknek is lehetőségük van betelefonálni és kérdezni. Hogy ezt meg tudják tenni, gyorsan el is mondom a két telefonszámot, ami az adás ideje él, ezek pedig az 575 17 18 és az 575 17 19-es számok. Ha pedig Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék tárcsázni még a 00386-2-es számokat, és türelmesen várni, hogy bekerülhessenek kérdésükkel az adásba. S talán még egy dolog, amit kérni szeretnék a kedves kérdezőktől, ha a telefon közel van a rádióhoz, akkor a kérdés idejére kérem, hogy kisé halkítsák le a rádiójukat, mert nagyon zavarja a vonalat. Kedves János, köszöntöm a stúdióban!
Én is köszöntök mindenkit!
Az idei tavasz bővelkedett meglepetésekben, elsősorban itt az áprilisra gondolok, ez a hónap az idejében valóban eleget tett elnevezésének, mármint hogy szeszélyes április. Kaptunk benne meleget, hideget, havat, szaharai homokot, csapadékot minden formában, vizesben és havasban, keveset és hirtelen lezúdulót is. És most itt vagyunk május elején, erről a hónapról pedig azt tartják, hogy a kertészkedés szempontjából egy igencsak mozgalmas hónapnak ígérkezik. Sok minden már kint van a kertben, beszéltünk is róla. Szép lassan, ahogy fokozatosan lehetett őket elvetni, beültetni. A szép idő miatt valószínűleg sokan el is csábultak, és korábban próbáltak kirakni olyan növényeket, amelyeket talán később kellene, mert nagyon jól tudjuk, hogy áprilisban volt egy kéthetes időszak, ami igencsak hidegre sikeredett, de úgy gondolom, hogy május 1-én ilyenkor már a melegkedvelő növényeink is kikerülhetnek szép lassan a kertbe. Milyen sorrendben és melyik közülük az, amelyik kissé jobban bírja, ha hűvösebb lesz egy-egy éjszaka?
Igen, hát május közepén szoktuk általában elkezdeni a melegkedvelőbb növényeink kipalántázását. Azért most már jó idők vannak, de az előrejelzéseket nézve azért a hét második felére kezd egy kicsit visszahűlni az időszak. Először kezdjük inkább a paprika, paradicsom, tojásgyümölcs kiültetés, és utána folytassuk a kabakosokkal, az uborka, a tökfélék közül a cukkinit, ha valaki palántált nevelt, csillagtök és társaival, mert ezek sokkal melegigényesebbek, sokkal rosszabbul viseli a palánta és a lehűlést, a hidegebb, szelesebb időjárást is.
Éppen olyat, mint tegnap kaptunk,
így
ugye?
Így van, így van.
Hogyan lehet felismerni a hideghat, hogy hideghatás érte a palántát paprika, paradicsom esetében, vagy a kabakosok esetében?
A hideghatásnak több tünetei is lehetnek, főként kicsit barnulni kezd a levele, főleg ha szeles idő van, akkor a levelek szélei barnulnak, a szárak meglilulnak a hideghatás miatt, kicsit sárgább lehet a növényünk, azért nem kell megijedni, egyből kiszedni őket, ha nem fog ettől még tönkre menni a növény, csak azért nem célszerű előbb kiültetni jóval, mert ez visszaveti a növényünk fejlődését, egy gyökérképződés, ha hűvösebb van, nem indul meg a talajba.
Ha már mégis érte ilyen hideg hatás növényeinket, mivel tudunk nekik segíteni?
Azzal tudunk segíteni, hogyha mondjuk a levelek tényleg elszáradtak, akkor leszedjük, amit ennyire hideg megcsiped, vagy a szél, hogy minél előbb hozhasson új leveleket, ahol tud asszimilálni, és ilyenkor célszerű adni neki egy kis tápanyag löketet is, hogy minél előbb meginduljon a gyökérfejlődés, a lomb növekedése, hogy tudjon regenerálódni a növény.
Ilyenkor ilyen algak oldatokat is szabad nekik adni? Különféle algaplazmin és mindenféle más néven lehet őket beszerezni ma már?
Igen, ezek az alga, meg ez a humin fulvosav hatású lomb és öntöző trágyák, ezek nagyon jó hatással vannak a növénynek az immunrendszerét, és stimulálják igazából a növényt. Ezek kifejezetten jó hatással vannak. Ez egy biomódszer, igazából a kiskertben egyre jobban terjed, üzemi szinten is használják ezeket a készítményeket már.
Minden évben figyelmeztetünk arra, hogy edzés nélkül ne kerüljenek ki a szabadba a palánták. Mennyi az az idő, ami alatt valóban tudnak akklimatizálódni a palánták? Vagy ez növény és növénytől függ?
Ez növény fejlettségtől így függ. Van, ez fejlettségtől is függ. Attól is függ, hogy milyen növényről van szó, hogy egy keményebb levelű, vagy egy lágyabb levelű, ha megnézzünk egy paprika, az irának erősebb levele van, mint mondjuk egy fóliában lévő kabakosnak, ami azért, ha kirakjuk a tűző napra, akkor sokkal hamarabb megég a levele. Tehát így edzeni kell. Egy 2-3 hét, azt mondom, időjárás függ, hogy kint milyen van, mennyire tudjuk kirakni, behozni, azért a nagyban segíti magát a kiültetés, vagy ha valaki ott benne vel palántát és fóliába kerül, akkor mikor jobb idő van, akkor a fóliába kell hagyni.
Én mondjuk megfigyeltem, én is próbáltam edzeni a palántáimat, a cukkini, és van egy speciális kanadai tök, amit azért minden éven szoktam vetni, és palántát nevelni belőle, az alsó sziklevelek azért olyan szép citromsárkára váltottak. A felső levelek nem, de az alsón azért nagyon lehet érezni.
Igen, ez időjárás is lehet, viszont egy idő után ezeket az alsó szikleveleket, mikor már akkorák a valódi levelei, úgyis ledobja a palánta. Azt szoktuk mondani, hogy az a jó egészséges palánta, aminek minél tovább a szikleveli rajta vannak, szóval ha valaki palántát szeretne vásárolni, ezt kell nézni, hogy a sziklevelek rajta vannak, akkor látható, hogy az nem egy előregedett, már régóta a tápkockában lévő palántáról van szó. A lényeg itt is, hogyha vásárol valaki, hogy minél jobban szép haragoszöld legyen, érezhető, ne az legyen, hogy ilyen nagyon finom, mert ha túl sok nitrogént kap a növény, akkor ilyen lágy szövetei alakulnak ki, és kiülteti az ember, meg is ég a nap hatásától, meg ha egy erősebb szél van, könnyen el tud törni.
Mi az igazabban, valahol olvastam, hogy például paradicsom ültetéskor kalciumot, tojáshéjat raknak a gyökérhez, és van, akik a szódabikarbónára esküsznek. Van ezeknek valamilyen valóságos alapjuk?
Hát ezzel a tojáshéjjal próbálják a kalcium hiányosságot megelőzni, hogy a talajba belerakják, és akkor ami abból kioldódik, viszont ennek nincs annyi kalcium tartalma az a tojáshéjnak, hogy ezzel meg tudjuk akadályozni, sőt nem az a probléma későbbiekben, hogy nincs a talajba megfelelő kalcium, hanem olyan körülmények vannak, hogy a növényeink nem tudják felvenni a talajból. Ezért szoktuk mondani, hogy mikor már a paradicsomnak a bogyója ilyen dió nagyságú célszerű elkezdeni kalcium lomtrágyázást alkalmazni, mert így a növény sokkal hamarabb fel tudja venni, és ez a kalcium hiánynak, hogy a bogyó csúcs része elkezd berohadni, ezt meg tudjuk akadályozni.
Tehát jobb, hogyha már a fölnőtt növény kap folyékony kalciumot.
Így van, sokkal
és
jobb.
És akkor szezon előtt, hogyha szükséges a kertbe, akkor inkább maradjunk a meszezésnél.
Így van, ezt is mértékkel, mert azért nagyon könnyen meg tudjuk a talajunknak a pH-ját változtatni, és ez későbbiekben probléma is lehet. Én azt mondom, hogy a talajunkban itt a környéken nincs ezzel probléma. Egy fertőtlenítést tudunk ezzel előidézni azért a kertbe, ha mészporral meghintjük, vagy például fahamut használunk, a fahamban még más tápanyagok is, kálium, foszfor is található.
Amúgy zöldségnövényeink milyen pH-tartalmú talajt szeretnek jobban?
Inkább egy kicsit savasabb körülmény, tehát nem ez a semleges, mert abban a körülmények között tudják legjobban a tápanyagokat felvenni. Ugye a gyökérszőrök, vagy hát a gyökércsúcsoknál kicsit savasabb a körülmény, és így jobban áramlik be a talajba lévő tápanyagok.
Ez a talaj, tehát lenne a föld, de nagyon sokan most már magas ágyásokat használnak, és azért abba a föld hamarért kilúgozódik.
Így van, főleg ott az a probléma, hogy sokan fekete földet raknak bele. Tehát, ha megnézzük, ha egy rosszabb minőségű fekete földet veszünk, nagyon hamar, ha a tetején kiül a mész az öntözés során. Ezek a talajok nem igazán alkalmasak termesztésre, mert sokszor olyan mennyiségű mész van benne, vagy sók találhatóak, amik a növények számára inkább káros hatással vannak, ezért inkább mindig azt mondom, hogy egy jobb minőségű kerti komposztot, vagy ha csak tényleg ilyen lápi földet tudunk szerezni, akkor azt keverjük egy jobb minőségű kerti földdel, és akkor így jó talajunk lesz. Ezekben, mivel ugye magas ágyásokban eléggé intenzív termesztést csinálunk, ezt célszerű akár évente, két évente újra rárakni egy 5-10 centi komposztot, vagy granulát marhatrágyát beledolgozni a talajába.
Tehát akkor ne virágföldet használjunk.
Nem célszerű. Én még azt mondom, hogy ha valaki balkonládába is ültet, ne tiszta virágföldet használjon, hanem egy kis kerti földön, még van agyagtartom. Tehát az agyag az fél mindenki tőle, de ha megnézünk egy profi földbe, és rá van írva, hogy mennyi az agyagtartalma. Az agyagnak az a lényege, hogy tehát egy tartást ad, egy szerkezetet ad a földnek, nem tud olyan hamar kiszáradni.
Május nem csak arról közismert, hogy minden zöldül, virágzik, fejlődik, hanem arról is, hogy növényeink ellenségei is, kártevőink is felébrednek, támadásba indulnak. A választás, hogy vegyi vagy biomódszerekkel lépünk fel ellenük, azt mindenki maga dönti el. Ön, mint kertész, legtöbbször mely módszerhez nyúl? Minek a híve?
Kettő átmenete szerintem eléggé célra vezető. Ma már nagyon jó olyan növényvédőszereink vannak, amik biokertészetekbe is alkalmazhatóak. Ezeket házi kertbe is igen jól lehet használni. Ilyen például, ha egy gyümölcsre kitérünk almánál, nagyon látványos tünetei vannak a lisztharmatnak, erős fertőzései vannak a primőr fertőzésnek. Ezek a veszők végén lévő rügyekben áttelelt képletek továbbfejlődéséből származó fertőzés. Itt vagy azt csináljuk, ami egy biomódszer is, egyben is egy mechanikai módszer, hogy ezeket szépen levágjuk és elégetjük, eltüntetjük a terület, hogy ne tudjon tovább fertőzni.
Viszont ezt tudjuk-e kisebb méretű fákról, de tudjuk-e azok a nagy méretű fáknál, akkor
igen,
mit csináljunk?
Igen, sajnos ott nem. Van egy készítmény, ez a Vitisan nevezetű készítmény, ez kálium-hidrogén-karbonátról van szó. Ez egy lúgos készítmény, és ennek nagyon jó lisztharmat és varasodás elleni védelmet nyújt, sőt, én tapasztaltam a lisztharmat ellen, hogy már a meglévő betegséget is megállítja.
És ezt permetezve kell kijuttatni?
Igen, permetezve kell kijuttatni. Egy tenyész időszakban többször is lehet használni. Igazából itt a keverhetőségemben lugos, nem célszerű keverni, önmagában a legjobb kijuttatni. Másik ilyen készítmény, amit bióban használnak nagyon sokszor, ezek a narancsolaj készítmények, ami egyben gombaölő hatásuk is van, és rovarölő hatásuk is van.
Jó, magam is azt tartom, hogy kis kertbe otthon azért az ember próbáljon mennél kevésbé nyúlni a vegyszerekhez, ha nagyon muszáj, azonban beveti az ember, amit azonban értékesíteni akarunk, eladni akarunk, eladásra termelünk, ott fontos a küllem, fontos a mennyiség, ott már azt hiszem, hogy elengedhetetlen a növényvédőszerek használata. Az előbb említett két szer az, tehát a biomódszer. Mi van abban az esetben, mit használjanak a kedves hallgatók almatermésűeknél, ha föllép ennyire a lisztharmat? Hát, ami már nem biomódszer.
Ami nem biomódszer, sőt, még nem mondtam egy még biomódszert és egy nagyon régi bevált szert, a kén használatát, ami mind bióban, mind konvencionális termelésben lehet használni. A lisztharmat elleni védekezés az egy, és a varasodás ellen az egy kifejezetten nehéz dolog egy olyan kertben, ahol sok fajtával dolgozunk, különböző a fogékonyságok. Vannak a penukon azok, az azol készítmények, például a topáz, ami kifejezetten jó lisztharmat és varasodásra. Emellé, ha van lisztharmatunk már, és varasodásunk, célszerű hozzárakni a ként is, ami egy kontakt hatású. Ez a topáz, ez egy felszívód, és a kettő együttese sokkal jobb védelmet nyújt, és megállítja a fertőzést is.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják, ragadják meg a lehetőséget biztosan, hogy van valami érdekes téma, probléma, amiről kérdezhetik a kertészt, aki élőben válaszol a kérdéseikre. A két telefonszám, amin hívhatnak, az 575-17-18 és az 575-17-19-es számok. Ragadják meg az alkalmat. Azt szokták mondani, és amíg nem telefonál valaki, azért beszélgessünk, hogy egy biokertben a legfontosabb a növényvédelem, annak olyan módszere, tehát a megelőzésre gondolok, fontos, hogy megelőzzük, hogy a betegségek, kártevők elő tudjanak fordulni. Ennek egyik legfontosabb első lépése a különféle növények társítása, és ha minden igaz, akkor készülőfélben van. Nincs. Tehát a növények társítása ehhez azért tavassza, de van. Mégis van egy kérdező. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én annyit szeretnék kérdezni, hogy ezt a már valam 10 centi vastag a kakifa. Hogyha ezt kell most permetezni, vagy még biomit legyen, vagy kömit legyen, vagy meg rendes mit legyen.
A kakiszilvát azt többnyire nincs betegsége, szóval nem célszerű permetezni.
Igen.
Az, hogy tápanyagot adunk, azt célszerű elvégezni, mivel nagyon sok termést tud teremni, és hogy minél Igen. nagyobb és jobb termése De. Legyen.
De milyen műtrágyát adjak neki?
Lehet szerveset is adni neki, vagy egy komplex műtrágyát, ami nitrogén, foszfor és kálium tartalmú igazából.
Ez
amit
a 730-as vagy a 310-es?
Az is teljesen alkalmas. Első körben inkább először, hogy a lombtömeg növekedik, ott több nitrogént igénye, és később egy kálium-foszfor túlsúlyost azért és során, hogy jobban beérjen a termés.
Jó, mert nagyon későn érik be össze.
Igen, hát ezért célszerű itt az elején a rügyfakadás környékén kiadni a virágzás előtt egy nitrogén dúsabb műtrágyát, és érés előtt, vagy mikor már termések már nagyobbak, akkor egy kálium-foszfor tartalmat, amivel sőt még a téltűrő képességét is a fának erősíteni tudjuk.
Még egyet kérdezek. Ezt lehet metszenni?
Igen, természetesen célszerű. De,
hát az egész közepe az elfullad a másikak. Ez annyi van rajta, hogy jól elsik.
Uh-huh. Igazából ezt is tavasszal, mikor már nincsenek a nagyobb fagyok, akkor célszerű metszeni. Az a lényeg itt is, hogy egy szellős koronaformát alakítsunk ki.
Jó, köszönöm szépen.
Nincs mit.
Szívesen, és miután nincsen másik kérdező, akkor folytassuk a témát, ahol abba hagytuk a növénytársításra való figyelemmel, tehát érdemes a kertünket úgy kialakítani, hogy azért figyeljünk arra, hogy kinek a jó és rossz szomszédja. Beszéltünk erről már márciusban, áprilisban is, az akkor vethető és ültethető növények esetében. Most nézzük a melegkedvelők szomszédi viszonyait, ki kit szeret és kit nem szeret.
Igen, hát itt mindig azt mondjuk, hogy olyan növényeket társítsunk, ami egymásnak jótékony hatása vannak, vagy hasonló felhasználással történik. Például a bazsalikumot a paradicsommal jól lehet társítani, a paprikával, ezek a fűszernövényünk, amiknek aromás illatú van, egy riasztó hatással vannak ellátva. A másik ilyen növény, amit mindennel szinte lehet társítani, azok a bársonyvirágok, a büdöskék, ami ugyanígy a talajférgek, a fonálférgek riasztásával a gyökerén keresztül. Itt célszerű olyan fajtát választani, ami minél úgymond egy vadabb fajta, egy régebbi fajta, aminek sokkal illatosabb levelei vannak. Itt viszont figyelni kell azért, hogy a mesztelen csigákat azért kifejezetten vonzzák, amik mondjuk egy eléggé elszaporodnak a mostani ilyen változó csapadékos, hűvösebb, nedvesebb időjárásban.
Hát de éppen a büdöskének is nevezik, és mégis ennyire szeretik a csigát?
Igen, kifejezetten szeretik. Nagy árnyékos, tehát árnyékot tart a talajnál, ami kedvez a csigáknak, egy úgymond egy búvóhelynek. Sok esetben az ember csak akkor ébred föl rá, és akkor látja meg mondjuk a kiültetett mostani bársonyvirágot, hogy mikor már csak a szára marad meg, mert a csigák lerágják.
Pedig nagyon sokszor, először még sokszor azt olvastam, hogy ez riasztja a csigákat, és akkor most kiderült, hogy inkább csalogatja őket.
Hát inkább csalogatja, mivel hogy egy tényleg egy nagy zöld tömeg, egy árnyékos, nedves körülményt hoz létre.
Tehát a paradicsomnak, tehát ezek nagyon jó szomszédai, paprika, tökfélék.
A tökféléket, ha azt nézzük társításban, nagyon jó társítható a csemege kukoricával. A csemege kukorica mellé, ha mondjuk odaültettünk egy futóbabot, akkor az
édes hármas.
Igen, az édes hármas, ez így nagyon jól lehet alkalmazni. A magasabb növekedését az alacsonyabbal, és így felváltva akár bármit együtt össze lehet ültetni.
Paradicsom a tavalyi évben, nagyon sok gondunk volt vele az időjárás miatt, hogyan védekezni?
A paradicsomnál az a lényeg, hogy a levelei a talajjal ne érintkezzenek, mert a talajon keresztül feljutó, talajban lévő gombák támadják meg főként a paradicsom levelét, és célszerű ezért leszedni a talajhoz közel, amikor már majd nagyobbak lesznek később a növényeink, egy ilyen 20 centibe a leveleket, hogy ne érjen a földhöz. Lényeges az a növénynél, hogy szellős legyen itt is, szóval fattyazni célszerű. Amikor elkezd érni a paradicsom, akkor mindig a fölötte lévő leveleket célszerű leszedni, minél előbb beérjenek, több fényt kapjanak. Ezek az alsó levelek előbb-utóbb látható, és így kezd előregedni, kezd sárgulni. Azért is kell leszedni, mert ezek is már csak tápanyagot fogyasztanak a növénytől. Tehát ezek már nem tudnak asszimilálni, nem tudnak fotoszintetizálni, és ugyanúgy a tápanyagot használja fel az a levél is.
De ilyenkor, mikor még kiültetjük, tehát palántakorba azért még szépen hagyjuk rajta.
Így van, szépen rajta lehet hagyni. Ilyenkor kiültetés után én nem szoktam növényvédelmet alkalmazni, inkább mielőtt kiültetjük, előtt egy-két héttel, ha mondjuk egy sima rézzel megpermetezzük, meg egy egyszerűbb rovalőrővel, vagy egy atkőlővel egy lomtrágyát kap, az olyan akkora védelmet nyújt a növénynek, hogy egy 2-3 hétig nem lesz vele probléma, inkább a növény arra fókuszáljon, hogy a gyökerek erősödjenek. Itt azzal tudunk segíteni, hogy rendszeresen megkapáljuk, ha betömörödik a talaj, hogy levegős legyen, és ha szárazabb idő van, akkor egy rendszeresen inkább bővebb vízmennyiségen, mert a gyökerek a víz után mennek, hogy minél lejjebb legyenek a gyökere, jobban bírják majd a későbbi szárazságot.
Tehát már a kiültetés az magába egy stressz a növénynek. Ha pedig ilyenkor megkapja az első permetezést, azért az is egy kicsit stressz a növénynek.
Hát igen, mivel hogy kirakjuk mondjuk a tényleg egy üvegházba, fóliasátorból, és akkor egy erőteljesebb rézzel megpermetezzük, azért meg tudjuk perzselni a növényt, mert azért kint azért máshogy kapja meg az UV-sugárzás, máshogy kap szelet. Én nem tartom célra vezetőnek ilyenkor se öntözni műtrágyával, se permetezni.
Permetezésről beszéltünk, és miután szőlőtermő vidék vagyunk, megkezdődött a permetezési szezon is a növény esetében. A csapadék és a hőmérsékleti viszonyok alapján már el kellett végezni, vagy el kell végezni, ha minden igaz, csütörtökig az első védekezést peronoszpóra, lisztharmat és a fomopszisz ellen. Azt hiszem, hogy nagyon korán indult idén a természet, tavalyról pedig maradott elég fertőző anyag, amire számítanunk kell.
Így van, sajnos a gyenge teleinknek köszönhetően egyre jobban áttelelnek ezek a kórokozók és kártevők. A szőlő is sokkal előre haladottabb állapotban van. Én azt mondom, hogy egy-egy csemege szőlőink közel állnak már a virágzás kezdetéhez a korai fajták. Ilyenkor célszerű megkezdeni az első védekezéseket a liszarmat és peronoszpóra ellen. Aki mondjuk már korábban permetezett az első körbe, csak sima rézésként használatával indította, most már azért, mert van lombfelületünk jócskán, ilyenkor már el lehet kezdeni használni a felszívódó hatóanyagokat is, ha mondjuk a korábbi évben egy erőteljesebb fertőzési hullámunk volt.
Nem korai még tisztán felszívódó szert használni? Nagyon hosszú még a szezon.
Igen, ezért is mondom, hogy ez mindenki maga válogatja meg, viszont ilyenkor van az első fertőzési nyomás, amit most, ha megfogjuk, akkor már a további védekezések könnyebb lesznek. Mindig az időjáráshoz kell igazítanunk, hogy ha csapadékosabb időnk van, akkor azért jó egy felszívódó, mert egy hosszabb hatástartalmal rendelkezik. Egy kontakt, az csak a levél felületén, és amikor ki van permetezve, akkor hasznosul.
Ebben a hónapban, tehát májusban még mindig elő kell vennünk az ollókat, néhány növény esetében, néhány fásszárú növény esetében. Az egyik ilyen, egyre több helyen lehet látni rozmaringot, és ha minden igaz, a rozmaringot májusba kell metszeni. Miért?
A rozmaring nagyon szépen fejlődik ilyenkor. A metszés igazából abból áll, hogy aki akarja, már most leszedheti azt, amit leszeretne szárítani, vagy az elszáradt részek eltávolítása, vagy ha nagyon nagyra megnőtt a bokor, akkor egy erőteljesebb visszametszéssel a föld fölött 20-30 centivel is akár vissza lehet metszeni. Iszonyatos nagy bokrok tudnak képződni, mivel nincsenek kemény teleink, akár egy 2 négyzetméteres bokorról is tudunk beszélni. Az ilyenkori visszametszéssel serkentjük a növénynek az újra megifjodását, az új hajtások növekedését is.
Szabad azonban visszametszeni teljesen a fás részekig, vagy pedig mindig azért hagyjunk olyan ágacskát rajta, ami azért frissen hajt?
Ezt annak idején úgy tanultuk a levendulával együtt, hogy a fás részekig nem metszük vissza, mert hogy ott nem fog kihajtani, meg több probléma van. Én nekem az a véleményem és a meglátásom, ha körbenézünk például egy levendulánál, a városainkban mindenhol szinte majdnem tarra vágják a növényeket, és milyen erőteljesen kihajt. Ha egy nagy növényről vagyunk, nagy idős növényről van szó, akkor inkább a fokozatosság elvét válasszuk, mindig egy kicsit visszavágunk, mindig legyen zöld növényi rész, hogy tudjon a növény fotoszintetizálni, asszimilálni, és ezáltal mindig megifjódik, és akkor mindig egy kicsit vissza tudjuk vágni a növényt.
Például nekem egy hatalmas nagy levendulám van, és gyönyörű a felső része. Alul azonban ilyen kis udvarok vannak, amik elszáradtak. Ki kell ilyenkor vágni azokat az elszáradt részeket, és akkor talán idővel a növény majd benövi, vagy pedig maradjon inkább így?
Célszerű kivágni. Nagyon sok helyen lehet látni a levenduláknál, hogy a fele bokor igazából megvan, fele nincsen meg. Sajnos a levendulának is van egy betegség, ugyanaz a betegsége van, mint a burgonyavésznek konkrétan, és ezzel látható, hogy elszárad szépen a növény, célszerűen a beteg részeket eltávolítani, hogy megújuljon, megifődjön. Az alsó részeiben, hogy a levendulát mélyebben ültetjük, mint ahogy eredetileg volt egy 5-10 centivel, hogyha elfogyna, ki tudjon hajtani. Ezáltal visszavág, arra késztetjük, hogy ezek a rejtett rügyek kihajtsanak.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. Eddig még csak egyetlen egy kérdező, bátor kérdezőnk van. Ragadják meg az alkalmat, és ha valami probléma van a kertbe, gyümölcsösbe vagy a szőlőbe, akkor itt a szakember, aki tud válaszolni a kérdéseikre, vagy tudunk válaszolni talán a kérdéseikre. A számok az 575-17-18 és az 575-18 nem, 5-75-17-19, na, belekeveredtem sajnos. Innen folytassuk, tehát beszéltünk arról, hogy hogy kell a rozmaringot mecceni, és a másik a rózsalonc, amit ilyenkor, ami most nagyon szépen virágzik, és ilyenkor kell megmecceni őt is májusban, és miért májusban?
Rózsalonc ilyenkor szépen virágzik. Általában azt szoktuk mondani, ami tavasszal virágzik, az elvirágzás után szoktuk megmecceni, ami meg nyáron virágzók, azokat tavasszal lehet megmecceni, mert ha mondjuk tavasszal megmetszük a rózsaloncot, levágjuk azokat a részeket, amik most virágoznának.
Halló, van egy kérdező a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zságár Erika vagyok. Egy kérdéssel fordulnék a kertész úrhoz. Van amerikai áfonyám, az idén ültettem először, és nagyon nem, szóval kicseréltem a talajt alatta, egy ilyen magas ágyásba ültettem, kicseréltem savanyúfölddel, meg mindent úgy csináltam, hogy mondták, de az egyik bokornak szép levelei vannak gyümölcse is, a másik bokorról meg egyetlen egy levele sincs, de zöldek az ágak, szóval nem száradt el, de gyakorlatilag levél nélkül van. Mit tehetnék a szerencsétlennel? Ugyanabban az ágyásban van, mint a másik. A másik jó van, ez meg abszolút nem, meg egyúttal megkérdezném, hogy mit lehet természetesen csinálni a mesztelen csigák ellen, szóval méreg nélkül, mert rengeteg süni, meg macskák, meg kutya, meg stb. Van a kertbe, és nem merem használni a mérgeket a mesztelen csigák ellen. Nagyon szépen köszönöm a választ.
Azt kellene tudni ilyenkor, hogy például ez a záfonya, ez szabad gyökerű vagy cserepes növény volt. Ez lényeges dolog, mert ha szabad gyökerű, akkor lehet, hogy kiszáradt maga a növény ültetés előtt, és ezért nem hajt ki. Az, hogy zöld maga a veszője, az még kiszáradhat, ha nincs rajta levél, az elég problémás, mert leveles állapotban kéne rendesen lennie már. Én azt mondom,
cserepes volt, szóval kertészetben vettem,
akkor
cserepes volt.
Akkor célszerű lenne ezt a növényt most kiemelni abból az ágyásból, és megnézni, hogy meg kéne vágni a gyökereket, főleg egy vastagabbat, ha meg lehet, meg kell nézni, hogy a belső része az barnás, vagy épp világos-fehér, mert ha világos-fehér, akkor még van rá esély, hogy maga a növény meginduljon, de a barnás, akkor ott már gyökérpusztulás volt, akkor sajnos azzal már nem lehet mit kezdeni.
Értem.
Még amit mindig egy cserepes növény ültetésnél célszerű egy kicsit a gyökereket megvalósítani, minél előbb meginduljon a gyökérképződés. A másik ilyen, hogy vissza kéne vágni a növényt, tehát rá kéne kényszeríteni arra, hogyha mondjuk a vesző is meg van nézve, ha nem barna a közepe, hogy akkor még él a növény, hogy az alsó részek, amiben több tápanyag, víz halmozódott föl, nyugodtan vissza, nem tudom, mekkora a növény.
Hát úgy egy 30 centis.
Nyugodtan felére vissza lehet vágni, vagy jó, egy 10 centire is magát a növényt, és akkor talán megindul, és újra vissza lehet ültetni. Lényeg, egy kicsit a késsel meg kell vagdosni a gyökereit is, a egészség, és ha nem, akkor sajnos ott szerintem gyökérpusztulás volt, de nekem ez a sanda gyanúm. A csigákkal nagyon jó bevált módszer ez a sörcsapda. Tehát nagyon egyszerűen egy nagyon olcsó sört meg kell venni, egy kisebb üveget, duncos üveget leásni a kertbe, úgyhogy a perem, ami 1-2 centi a föld fölött legyen, és az aljába egy 5 centi mondjuk sört belenteni, és ez vonza, belemegy, de ki már nem tud jönni. Főleg azokra a helyekre kell rakni, ahol mondjuk búvó helyeik lehetnek ilyen árnyékosabb, vizesebb, vagy az ágyást körbe, amit mondjuk támad.
Nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm.
Nincs mit, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Harmadik növénycsoport, amit szintén májusba kellene mecceni, ha minden igaz, ezek pedig a fenyőfélék, például a törpe növekedésűek. Mennyire szabad ezeket megmecceni?
A fenyők meccésénél az változó, hogy mit mennyire meccünk. Igazából a törpe fenyőinket, még most azért most van a hajtás növekedése, szóval most még lehet vele várni a meccése, inkább későbbre hagynám. Általában nem meccünk nagyon a kertbe, főleg a törpe növekedéseket, mert iszonyatosan lassan tudnak növekedni. Ha mecceni akarjuk, akkor igazából egy ilyen fazont igazítunk neki, arra törekszünk, hogy a természetes koronaformáját megtartsa, mert hajlamosak ezek a törpékbe is előjönni az eredeti alapfaj, ami mondjuk egy erőteljesebb növekedés, ezeket vissza szoktuk vágni, meg kivágni belőle. Sokan nevelnek sima lucból például sövényt, itt arra kell törekedni, hogy míg nem érjük el a kívánt magasságot, addig nem szabad a tetejét visszaállni, akkor már nem fog felfelé növekedni, csak az oldalát szabad megnyírni.
Már szóltunk a kártevőkről, és arról, hogy együtt érednek a természettel. Egyre több helyen azért most már lehet látni, hogy a tetvek kezdenek elszaporodni, és bizony cseresznye is a többi gyümölcsfélénknek is nagyon csúnyán föl tudnak szaporodni, hogyha nem figyelünk oda. Mennyire jók ezek a sárgalapos csapdák? Mennyit tudnak összeszedni belőlük, és mikor kell őket kihelyezni?
Ezek a sárgalapos csapdák igazából első körben előrejelzésre nagyon jó, de a kisebb fánk van, ha többet rakunk föl rá, akkor igazából ritkítani is, vagy megállítani is tudjuk. A sárgalap még nagyon jó a cseresznyelégy elleni védelemre is. Én inkább ezeket a sárgalapok használatát fóliasátorba tartom célszerűnek, ott nagyon sokat tud ritkítani egy üvegházi molytetőn, ami nagyon nagy küzdelem van, de jó hatással van, például ha kék színű lapot rakunk ki, a többféle színben van, és mindegyik kártevő más színre megy rá. Nagyon jó lehet használni amúgy kiskertbe tényleg maga kártevők összegyűjtésére is.
A cseresznye esetében mikor kell fölhelyezni őket?
A rajzás ideje az mindig ilyen hőmérséklethez igazítható, nagyon jó előrejelzések vannak, hogy mikor mi rajzik. Általában, amikor színesedni kezd, akkor kezd el rajzani. Ez megint időjárás függő, azért jóval előbbre vagyunk. Én már azt mondom, hogy ami kezd, ez már célszerű fölrakni. Igazából méhek nem járnak ott, amik már beleragadhatnának, úgyhogy ki lehet rakni, ezáltal a levéltetveket is tudjuk ritkítani.
Hány darab kell például egy fára?
Ez mindig...
Hát mondjuk fa nagyságától
igen,
függő,
fa
de
nagyságtól...
körülbelül azért mennyit rakjunk föl?
Itt is milyen? A lap nagysága is számít, ha előrejezni lakunk, akkor egy-kettő is elég, de azt mondják, hogy egy-másfél négyzetméter lombfalra kéne egy lapot felrakni, ezeket célszerű szétszórtan rakni, tehát az alja teteje, hogy mindenhol legyen rajt, mert a színre mennek úgyis.
Tehát akkor azért elég sok darab kell
igen,
belőle, hogy
mondom,
valami
hogy...
haszon legyen belőlük, nem csak egy-kettőt felakasztani, az mert akkor tényleg, hogy csak előrejelzésre van. Amúgy gyümölcseseinkben hogyan mutatkozik a termés, mit tapasztalt alma termésűek és a többiek esetében?
Én azt mondom, hogy az elmúlt időjárás is, akik megúszták a fagyot, azok azért egy elég jó termésre tudnak számítani, mind az alma termésűek, mind a csontjasoknál a kajszín is nagyon sok van, viszonylag jó termés mennyiséget látok a szilvákon is, ezek a fő, a megy cseresznye az szerintem egy kicsit hektikusabb és kevesebb van rajt, mint amennyi szokott, és most van ez a gyümölcs, az első gyümölcshullási időszaka, és most nagyon sokat elveszítenek a cseresznye és megyfáink, ahogy látom.
Én azt tapasztaltam, hogy alma körte az lesz a ház körül nálunk, de szilva az egyáltalán évek óta nem, és ami csodálatos, az őszi barack, ugyanez a parasz barack, azon annyi lesz, hogy megszámlálhatatlan. Mennyit tud ez kiteremni? Tehát azért itt azért kell gyümölcsritkítást végezni. Tehát nem szabad rajta hagyni. Ez egy közepes kisfa, inkább kisebb még, mint nagyobb.
Igen, mindig a fának azt mondjuk, hogy az erősség és a vitalitásához kell igazítani. mindig azt kell nézni, hogy mekkora lesz a termés, és úgy kell lerítkíteni. Azt szoktuk mondani, hogy minden egyes termés között egy termésnyi vagy egy ökölnyi helyet minimum hagyni kell, mert azért akkorára megnő, hogy ne érjen össze. A fiatal a fánk tényleg nagyon 3-4 éves fa, inkább kevesebbet hagyjunk, és hagyjunk erőt a fának, hogy tudjon növekedni, tudjon termőfelületet létrehozni, mert például egy almánál, amire nagyon jellemző ez az alternancia, ez összefüggésben van azzal is, hogyha mondjuk előző évben rengeteg termés van, akkor következőben kevesebb van.
És talán még egy kérdés belefér. Pöttyös lett a levele a narancsfának, ezt még gyorsan elmondjuk, mert ezt az egyik hallgató kérte tőlem, és a citromnak is, elkezdtek hullani a levelei, a levelek fonáki részén nem láthatók, azonban tetvek, a levél azonban márványos mintázatúvá vált. Mi lehet ennek az oka, és mit tegyen a kedves hallgatónk?
Hát láthatatlanban egy leírás alapján nehéz megállapítani. Én azt mondom, hogyha ilyen levelek vannak, és nem akarunk permetezni, ha nem sok van rajta, és látjuk, hogy kezd el leullani, akkor több valószínűleg valami gombás betegségeink vannak, ezeket célszerű leszedni és elvinni a növénytől. Ilyenkor, amikor kirakjuk a növényeket, célszerű egy egyszerű gombaölős, rovarölős kezelést azért adni, mert kint azért nagyon hamar megtalálják ezeket a növényeket a betegségben. Bent mondjuk egy zárt térbe, izolálva volt, nem tudott bejönni se a gomba, se a különböző levéltetvek, pajstetvek, ha mondjuk a tél folyamán nem volt ilyen gondunk, de lehet ez mondjuk egy egyszerű napégés is, hogy ki lett ragva.
Hát ahogy szokták mondani, az emberek immunrendszere legyengül a téli időszakban, ugyanúgy a betárolt növényeink is legyengült immunrendszerrel vannak, mondjuk úgy, tehát egy óriási stressz, hogy kikerülnek, és ilyenkor mindenféle megéri őket jobban.
Így van teljesen. Arra azért figyelni kell, hogyha mondjuk most már a rég ki lett rangva, akkor már kezdi hozni az új hajtásokra, hogy szép, egészséges, és nincs vele probléma hozza, akkor többnyire csak egy stressz hatás, ki fogja nőni a növény maga.
Hát kedves hallgatóink, fölpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk, ezért Kertészemnek megköszönöm a közreműködést, a válaszokat, önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, jövő hónap első kedjén ismét várjuk az önök kérdéseit itt a Kertész Válaszol című adásunkba, addig is a viszonthallásra.